Hát annyi gyerek van, hogy csodálatos, hogy énekelnek, így figyeltem a hangokat, a gyerekek hangját, hogy kicseng az énekből. Hát, énekeljetek sokat. Az Úr Jézus nagyon örül neki, és azért mondom nektek el a gyerektörténetet is, hogy egyszer az Úr Jézus azt mondta, hogy nincs olyan rejtett dolog, ami napvilágra ne jönne. Az emberek azt hiszik, hogy vannak titkok, amiket el lehet rejteni, ugye néha még mi is érezzük azt, hogy hát ez nem fog kiderülni, meg nem olyan fontos, majd megtartjuk magunknak ezeket a titkokat, és tényleg van olyan, hogy akár egy kerek fél évezreden keresztül is titok marad valami. És hát ezt a titkot szeretném veletek megosztani, és kérdeznélek benneteket, ki járt Pécsett? Valaki járt már lent, de már jártál. Hát Komlón ki járt. Komló az nem messze van Pécstől. De történet, amit elmondanék nektek, ez Komló mellett történt, és méghozzá nincs kereken 30 éve, képzeljétek el. Van egy... Igen, nekik az nagyon hosszú idő, nekünk nem annyira hosszú idő, de ha elmondom nektek, hogy mi fűződik még hozzá, akkor fogtok elcsodálkozni rajta, hogy mi derült ki 1980 és 82 között, bár nem emlékszem az évszámra pontosan. Tudjátok, van ott egy kis falucska, úgy hívják, hogy Mánfa, Komló mellett, Mánfa. A hazaiak tudják. Nem tudom, hogy... Igen, nagyon jó kiránduló helyek vannak, de vannak részek ott a Mánfai erdőben, amiket a liánok úgy befontak, hogy nem lehet kirándulni, mert nem érdemes, mert Szederina, meg ezek a futó liánok, meg nem is túl értékes fák, de valószínűleg csungelt csináltak ott egy része. És hát a Máfáról azt tudni kell, hogy amikor jöttek a tatárok, vagy mongolok, 1241-ben, akkor letarolták a falut, de kint dolgoztak sokan a földeken, és volt, ott kezdték az írtást, ott kezdték lenyilazni az embereket, akik a földön dolgoztak, de volt, aki haza tudott szaladni, és szólni a családtagoknak, hogy vigyázzatok, jönnek a tatárok. Most mit csináljam? A falu, volt egy templomuk, berohantak a templomba, és bezárták a templomot. A tatárok nem találtak senkit a faluba, és azt gondolták, hogy na, bementek a templomba. Jót nevettek, képzeljétek el, és ott a templomot akkor is kicsit kijebb volt a falutól, ez az első templom, amit még István király idejében elépíteni. Kivágtak fákat, ilyen öles fákat, és azokat körbe rakták a templom körül, és meggyújtották. És ott hagyták. Nevettek, és ott hagytak, és mentek tovább másik falut kiírtani, hogy úgyse tudnak kitörni a templomból, mert lángol körbe az a rengeteg fölhalmozott ölfa. És a bentlevők felmérték, hogy nem sokára meg fognak ők is égni. Hát elkezdenek a falak égni, és akkor ők is meg fognak ott égni. És azt mondták, hogy ha Isten segít, akkor mégiscsak ki tudunk törni. Kinyitották a templom ajtót, és kitörtek. És ez nagy kegyelem volt, mert mindegyen megmaradtak, mert átrohantak azon a részen, azon a tüzes részen. A templom tényleg nagyon megrongálódott, le is égett. De aztán a falu lakossága megmaradt, ők aztán elrejtőztek ott az erdőbe, úgyhogy aztán a tatárok nem találták meg őket. Utána fölépítették a templomot megint. Na, de 200-300 év múlva jöttek a törökök. A törökök viszont nem hagytak lakost, ők kiirtottak mindenkit, ugye. Azok, akik nagyok, és már olvassák az egri csillagokat, arra emlékeznek, ugye, hogy Pécs felől, ugye először volt a Mohács, és az, amit tettek a törököket, visszavonultak, és 1541-ben jöttek be, szintén Pécs felől, és kiirtották Máfát, teljesen kiirtották, És hát ugye az erdő egy lakatlan falut utóbb birtokba vesz, és a több falu is lett lakatlan, nem csak lámfa, és belőtte a fa. És hát említettem, hogy ezek a szederihák, liánok, vadrózsa, egyedek teljesen befettek mindent, de tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy rombolták le ezt az újraépített templomot, annak tekintetében. Most aztán bánfa, az egy jó hely, és akkor kezdett újra kiépülni, de jó, tehát egy nagyobb távolságra az erdő mellett, és teltek múltak az évek, még az évszázadok is. És az azért érdekes, tényleg ez nem régen volt, a 80-82 között, hogy egy gazda ott bánfán teheneket, illetve üszöket kezdett nevelni. És hát ugye azokat hajtották, hogy beengedték már, így összebeengedték őket az erdőbe is, de hát ugye mindenki tudta, hogy arról nem érdemes menni, mert áthatolhatatlan, hát az olyan ronda is, meg semmi nincs ott, és le is ült a gulyás egy kicsit olvasgatni, gondolkodni, és egyszer csak az erdő közepéből. Tudjátok, mi szólalt meg? Harangszó. Bizony, harangszó. Hallottad ezt a történetet?
Nem, csak
de, igen, harangszó. Bele akadt az egyik tehénnek a szarva, bele akadt egy liánba. És azt elkezdte csapkodni, hogy a fejéről lecsapkodja, csak hogy ez a lián évtizedek vagy évszázadok alatt rátekeredett a harangkötélre, és akkor csapkodni kezdte ez a lián, elkezdett az ott hagyott, és hát ugye a vakolat leomlott róla, meg elég rossz állapotban volt az a templom, de a harangtorony át még, és a harang is még működött, és először kiszaladt az erdőből, hogy kísértetek annak a mávai erdőbe, de aztán csak bemerészkedtek az emberek, hogy ez micsoda, mert nem szabadult meg szegény Boci ettől a liántól, és akkor fedezték fel, hogy a templom áll még, sőt a harangja is működőképes, és akkor így kiboncolták, azt hiszem ma már meg is lehet nézni ezt a híres málfai templomot, ott az erdő közepébe. Ezt a történetet azért mondtam el, hogy lehet titkolni anya-apa elől, meg azt gondoljuk, hogy a Jóisten elől is dolgokat, de lehet, hogy eltelik, ugye 1600-as évek elején től kezdte benőni ez az erdő a templomot. Hát ha kiszámítjuk, akkor több, nem, 400 évek, 380 évek volt teljesen homályban, senki nem tudott róla, hogy megmaradt a templom. Egyszer csak mégis kiderült. Az Úr Jézus azt mondta az embereknek, hogy nincs olyan rejtett dolog, ami napvilágra megjönne. És én azt mondom a gyerekeknek is, meg a nagyoknak is, magamnak is, mindannyiunknak, hogy szeretünk mi dolgokat nem nyilvánosságra hozni, pláne amiben szégyenkeznünk kell. De egyszer napvilágra jön, nem szólva arról, hogy az Úr Jézus mindig tud róla. És ezért érdemes mindig a szívünket tisztán tartani, és neki elmondani mindent, a legféltettebb titkunkat is. Lehet, hogy az embereknek nem érdemes, ez előfordul. Azért nem érdemes, mert sok ember visszaér vele. De az Úr előtt nincsen titok. Jézus Krisztus előtt nincsen titok. Legyetek ti olyan belső barátságban vele, mint akik tudjátok azt, hogy ő szeret titeket, és mit a rosszat tettetek is, hogy tudni kell, megérti, és akkor is szeret. Köszönöm a figyelmet, de mindnyájatoknak, és most szeretném a szót a nagyok felé fordítani, és bemutatni nektek az Advent kiadónak a 2020-as naptárát. ez egy kicsit kisebb betűs, mint amit, amit a Attiláék adnak, és Sós Attiláék. Volt is panasz rá, hogy nem tartja meg, hogy ezt így, így egy szöggel föl lehet tenni, hogy nem tartja meg, de most megerősítettük fóliázott fedlappal, és azért ajánlom ezt nektek jobban, mert benne van a minden reggeli, nem baj, amíg én mondom a könyvet, addig majd összeszedik. Minden reggeli dicséret benne van. Tehát, hogyha futásban vagyunk, és nincs az embernek ideje gyorsan, hova tettem a szombatiskolai leckémet elővenni, de a Biblia a kezedben van mindig, akkor ide ránézel, és azt mondod, hogy Mózes első könyve 28. rész 12. verse, ez a január 1-i reggeli dicséret. Hát voltak testvérek, akik reklamáltak, még nincsenek ott a névnapok, nem nagyon szoktunk névnapozni, de azt mondta valamikor régeségen Molnár Gyuszi bácsi, hogy miért nem névnapoznánk, minél több alkalmat keressük, hogy esünk, vagy örömet okozunk egymásnak. Hát aztán így beletettük a névnapokat, és eszembe jutott ez Gyuszi bácsi is, vagy 35 évvel, vagy 40 évvel ezelőtt mondta ezt, mert miért nem, jó, ha reklamálják. És szombat, a szombati napon végig benne vannak a naplementék is, és hát nagyon szépek a képek, egyet-kettőt megmutatok nektek, Szabó Attila fotóiból van az idén, igen, itt a gyönyörű Tátra, igen, itt a tengerpart, ahogy már kezd egy kicsit tavaszodni márciusban, igen, itt a Grand Canyon, ami már itt a zöld is mutatkozik áprilisban, áprilisi hónapban, és mindegyikhez keresett egy szép igét, úgyhogy ez is minden évben így szoktuk, ugye a május a rózsa hónapja, és hát a június ugye a pipacsi, nagyon szép a július is, és itt egy kikötött csónak a tóparton, nem mutatom tovább, majd ha leszkedetek, megnézitek, de meg lehet rendelni az advent kiadónál, és a végén mindig van benne egy pár olyan könyvünk, főleg White könyvünk, ami mindig aktuális, kapható. Ezt az egyet majd csak a jövő héttől fogjátok majd megkapni. A Pátriárkák és Proféták, amit István fordított újonnan. Már még néhány nap kell, és az összes be lesz kötve. És úgy hallottam, hogy jövő csütörtökön szállítanak, tehát másfél hét múlva már lehet rendelni. Belőle nagyon szép, ugye Rembrandtnak, ahogy Izsák megáldja Jákobot. Ez a festménye lesz a címlapon. Sajnos nem lesz olcsó, 3500 forint, mert ugye kemény kötés fűzött, irka tűzött, vagy fűzött, úgyhogy annyira fölmentek a festék meg a papír árak, hogy nem rajtunk múlt, hogy így megemelkednek az árak, de sajnos ezek megemelkednek. Na hát köszönöm szépen akkor a figyelmeteket, és akkor nyissuk meg a Jóisten igéjét. Mai nappal, tudjátok, kezdődik az őszi imahét, november 2-től november 9-ig tart. Tehát a mai napon már itt vannak nálatok, látom, időben megkaptátok az imaheti anyagot. Mindenki, nem azzal fogunk még most délelőtt foglalkozni, de elkezdem. Egy felvezető áhítat lesz most délelőtt, és akkor akikkel maradunk ebéd után, akkor folytatjuk majd ezt a gondolatot, és imaórát fogunk tartani. Kezdjük a könyörgést ezen a héten. Gondolom, hogy majd megbeszélitek, vagy a déli szünetben, hogy hol, melyik napon, melyik estéken tudtok összejönni, és mához egy hétre lesz az imaheti adománynak az összegyűjtése. Ne keresétek, sose írják bele. Keresi a dátumot, ez mindig egy nagy mulasztás. A személyes szolgálatok osztályának a vezetője, Hegyes Horváth Géza testvér e-mailezett ki mindenkit a múlt héten, hogy ma kezdődik. Már többen föltették a kérdést a Dead Forumon. Igen, november 2-től 9-ig. November 2-től 9-ig fog tartani. Igen. Igen. De azt el kell, hogy mondjam, hogy a gyülekezet dönthet másképp. De a világszéles műben ekkor van. November 2-től 9-ig. Nyissuk meg jó Isten igéjét, mivel az egész imaheti anyagunk a prófétasságról és a prófétai szolgálatokról szól, egyes példákon keresztül bemutatva, de miért? A következő miatt, amit olvasunk Jelenések könyve 10. fejezetéből, és ott is az utolsó verset, ahol így mondja Isten igéje, és mondta nékem, ismét profitálnod kell néked, sok népek, és nemzetek, és nyelvek, és királyok felől, vagy előtt. Ugye az a görög prepozíció, az ezt is jelenti meg azt is, hogy előttük, vagy róluk. Ezért feltétlenül fontos, testvéreim, foglalkoznunk azzal a gondolattal, hogy egy prófétai népnek mi a feladata. Ha tudtátok nyomon követni, mert lehetett hétközben is megnézni, hogy volt ma egy hete, ugye ez az ünnepé 175 évvel ezelőtt volt, ez a bizonyos nagy csalódás, ami Isten gyermekeit érte, és ugyanakkor pedig egy nagy lehetőséget is kaptak, és egy néhány órán belül, tehát a hatalmas sírás éjszakája után kapta a Jóistentől ezt a hatalmas megerősítést, és egy ahogy felfénylett előtte az az érett kukorica mező, hirtelen egy fény gyulladt előtte, hogy meglátta a templomot, és nem szólt hozzá az Úr, mint Ellen White-hoz, hanem visszafordultak, hogyha ez van, akkor nekünk le kell ülni. Akkor újra imádkozni kell, akkor valamit találnunk kell az Isten igéjében, ami bennünket megvigasztal, és ami megmutatja, hogy mi volt a probléma. És ez nagyon sokszor van, testvéreim, hogy nem kapunk mi az Úrtól kimondottan ilyen szóbeli üzeneteket, és kimondottan olyan látomásokat, mint amiket az Isten profétái kaptak, és mégis azt tapasztaljuk, hogy az egész Szentírásban sehol, de sehol nincs még egy ilyen hely, hogy egy egész nép, amelyik a csalódást megéri, az kapja ezt a felszólítást, hogy ismét profétálnod kell néked. Annyit töprengtem egész fiatal koromtól fogva, hogy voltak proféta iskolások. Sőt, volt olyan is, ugye, ha Saul életét figyeljük, ott különösen kihangsúlyozza a Szent Krónikás Saul király életébe, hogy voltak ilyen csoportok, ahol kifejezetten együtt éltek azok, akik profétai adományt kaptak, úgynevezett látók. Mert a proféta szó azt jelenti, tehát annak az értelmezése az, hogy előre látó. A zsidók nem is profétának nevezték a profétáik, hanem látónak, hogy ő lát. Ugye itt vagyunk, homályosan látunk mindannyian tükör által, és a Jóisten egyes embertársainknak megadta azt a hatalmas mennyei ajándékot az elhívásukban, hogy ők látóvá váltak, tehát ők képesek voltak a jövendő eseményeinek a sejtelmei között egy világos látásra, mert Isten adott rájuk rá kinyilatkoztatás nekik. Tehát voltak ilyen kis csoportok, hogy lejött a proféták csoportja, biztos, hogy ismeritek az igéből ezeket a szakaszokat. De az, hogy egy világszéles mozgalmat ezzel a, hogy így mondjam, megbízó levéllel indít útnak, ilyen nincs a Bibliában még egy. És egyértelmű, ahogy összetesszük ugye a Dániel könyvének az ikertestvére az a Jelenések könyve. Ezt nem lehet elvitatni, ugyanazok a jelképek, ugyanazok az állatok, még azt mondhatnám, hogy szinte ugyanazok azoknak az államoknak, vagy birodalmaknak a jellemvonásait olvashatjuk el például a 13. fejezet első néhány versében. Tehát a leginkább erőteljes, de visszaköszönő jelképek a Jelenések könyvében találhatóak Dániel könyvéhez viszonyítva, és ez azt mutatja, hogy az Úr intézte ezeket a dolgokat, az igét idehozta a Jelenések könyvébe, hogy jobban megértsük a Dániel proféta könyvét, amiben vannak olyan dolgok, olyan szakaszok, amelyek most már kezdenek egy kicsit világosabbá válni, de még nem bontakozott ki minden a Jelenések könyvébe. Kibontak, vagy Dániel könyvében minden? Jelenések könyvét jobban értjük. jobban értjük, mint a Dániel könyvét. Dániel könyve 11. fejezete, noha bizonyos jellemzőek kétségtelenül vonatkoznak egy előttünk 2300-2250-2300 évvel ezelőtt a zsidó körében lejátszódott eseményekre, a Makabeus háborúk idejében, de azok nem merítik ki azokat a súlyos kijelentéseket és látást és mondani valót, ami még ott található, de most már azért lassan kezd a homályból kibontakozni, de nem tudom, hogy miért van így, hiszen még Ezékiel proféciáiban is vannak, érdekes, hogy pont a Dániel, Ezékiel, ők ugye kortárs proféták voltak, ott is még van egy-két dolog, ez a, az a gong-magog kérdés is, még ott van, ami előttünk áll, és az Úr jónak látja azt még, ugyanúgy, mint 175 évvel ezelőtt, jónak látta, nem teljesen világossá tenni a bibliakutatók előtt, Miller Vilmos és társai előtt, nem látta jónak még világosan megmutatni, hogy a mennyei szentek szentje bizony létezik. És hogy mióta a földi templomot a megszentségtelenítették, és azzal, hogy a zsidó nép a Szentlélek Úr Isten ellen vétkezett, lezárta ezt a 77-et az Úr, lezárta az Atya, attól fogva a mennyei templom, az, ahol folynak a mindennapi áldozatok, és annak a mindennapi áldozatnak van egy utolsó szakasza, amikor a teljes bűneltörlésnek a szakasza van. És ez egybeesik, ez annyira világos profécia, hogy nagyon sokan a római katolikus profécia magyarázók közül is megértették. Tehát a 2300 éves proféciát megértették, csak nem akarnak róla beszélni, illetve csak az 1810 évről nem akarnak beszélni. Az első 490 évről csodálatos, ragyogó tanulmányok jelentek meg római katolikus szerzőknek a tollából, így itt Magyarországon is volt egy. Ismeritek őt, nagyon gyakran szóba is került, ugye ez a bizonyos kalocsai kanonok, Huber Lipót, aki egy nagyon tudós pap volt, és aki elment Jeruzsálembe, mert látni akarta a templomot és a siratófalat, és ott döbbent meg, hogy ezek az emberek tényleg teljes szívükből zokognak, hogy nem lehet bemutatni áldozatot. Nincs teljes bűneltörlés zsidó ember számára 70 óta. Nincs teljes bűneltörlés. Ezt ugye ők föl se fogják, hogy már 36 évvel azelőtt fölösleges volt állatokat áldozni. Sőt, még ha tovább megyek Jézus Krisztus kereszthalálához, akkor még 36-hoz hozzá lehet tenni egy másikat. Szóval közel 4 évtized óta már nem volt érdemes a templom pusztulását megelőzően, azóta pedig miért sírnak ezek a szegény emberek? És szívem megesett rajtuk, és elkezdtek kutatni Dániel könyve 8. és 9. fejezetét, világosan megértette. Világosan megértette, hogy itt a perzsa királyok idejétől kell számolni. A perzsa királyok idejétől nem attól kezdjük számolni, amikor a templom felépítésére kiadta Círusz a rendeletet, mert az csak a templomra vonatkozott, és a szabad vallás gyakorlásra vonatkozott. Aztán csinálnak a népek, amit akarnak. Hanem attól fogva kell számolni, amikor kimondják, hogy felépíthetik, visszavehetik a szép régi fővárosokat, a templom már megvan, vegyék vissza, ez az Isten városa, vagy a békességnek a városa, a Jeruzsálem, a békességnek az otthona, vegyék vissza, vegyék birtokba, és kezdje el egész Jeruzsálem lakossága gyakorolni a hitüket, újra bemutatni az állatáldozatot. Tehát visszatérve arra, hogy ezt az első 77-et világosan és nagyon-nagyon jól magyarázzák. Nagyon jól magyarázzák. De éppen olyan világos, és egyértelmű az a felmaradó 1810 év is. És annak a kifutási ideje 1844-re, amikor is itt olyan szépen elmondja a nem lehet félreérteni. Egyszerűen nincs a történelemben egy másik helyzet. Nem utóprofécia, mert az emmauszi tanítványok, átélték ugyanezt. ugye? Pedig mi azt reméltük, hogy mostan fogja felállítani az országát. Ehelyett azt sem tudjuk, mi van vele, mert éppen menetelünk, nem tudjuk, hogy tényleg feltámad, nem támad. Hát igaz, hogy ide jött Mária Magdaléna, na hát egy asszony, hát az ki ez? Föl se fogják, hogy Jézus Krisztus első küldötte volt a feltámadás után, pont egy nő, és nem is akármilyen múltú. Nagyon érdekes az egész helyzet. Nem lehet arra vonatkoztatni ezt a keserűséget. Bevettük a szánkban, itt van Jézus, felállítja a földön az ő országát, és mi miniszterek leszünk, csodálatos édes. Csak hogy ez a profécia körülbelül 96-ban íródik. Jézus Krisztus pedig 31 tavaszán kivégezték. Ezt nem lehet a múltra vonatkoztatni. Jelenések könyve jövőbeli profécia. És keresnünk kell a történelemben még egy ilyet. És nincs más, mint 1844 októbere. Nincs más. Csalódtak az emberek 1000 körül. Ugye 1000 körül nagy várakozással néztek mindennek elébe, mert Szent Ágoston leírta, ugye az 500-as években a De Civitate Dei című művében, hogy Krisztus uralkodik 1000 évig az ő papjaival, és most ebben benne vagyunk, mert ő felment a mennyei királyságba, tehát most 1000-ig itt Krisztus papjainak az uralma kell, hogy legyen. Mit tapasztalt a komoly, keresztény, szegény, gyülekezetiben járó nép? Krisztus papjai elkezdtek uralkodni, dőzsölni, itt aztán nem látszik Isten ország. Volt egy nagy csalódás, de nem volt ilyen világszíles. 1260-ban is volt egy csalódás, amikor Fiorei Joachim apát, aki egy kiváló bibliakutató volt, és Dániel könyvének a kiváló kutatója, és az 1260 éves proféciát kutatta, és azt mondta, 1260 azt mondja, hogy ott kezdődik a végidő, tehát akkor megtörténik a mennyei eljövetel. De nem történt meg 1260-ban, de azt is el kell, hogy mondjam, szerzetes rendről, testvéreim, vigyázzunk arra, hogy elítéljük valamennyire a szerzetes rendegeket a középkorban. Ők voltak a legnagyobb reformerek, mert igét olvastak. A világi papsághoz képest, tehát akik kint voltak azokhoz képest, a jó szerzetesek voltak dőzsülő és gonosz és erkölcstelen szerzetesek is, de azok a rendek, amelyek kimondottan igével kezdtek el foglalkozni, azok voltak a mi elődeink, igekutató előleink. Én mélyen vagyok, meg vagyok győződve arról, hogy a Sziszi Ferenccel ott leszünk együtt az örökké valóságban, ha mi is kitartóak leszünk. Mert ő felismerte a maga korában azt, hogy az ige mindenek előtt való, és fölöttem van a pápának is. Most nem tudok mit csinálni, mert megkötik a kezemet, ha nem megyek a pápához engedélyért, de hányszor kellett elmenni neki szegénynek engedélyért a pápához, hogy végre szabadon mehessenek, és gyógyíthassanak, és foglalkozhassanak az emberek lelki világával. Nem akarok erre nagyon kitérni, de Joachim apát is egy ilyen apátságnak volt a vezetője, akik az Úr legyen veled, akik igét tanulmányoztak, és az 1260 éves proféciát, de ezek kis sejtek voltak, nem volt világszíles csalódás. Szoktam emlegetni, és megkérdezni, hogy van-e itt közöttetek még olyan valaki, akinek megvan ez a könyv, hogy Korunk és a világ sorsa. Nektek megvan. Szüleink még annak idején, ugye a 40-es években, meg a 30-as évek végén megvették nekem, és hála jó Istennek megvan. A miénket valaki eltulajdonította, de egy hagyatékból mégiscsak hozzánk jutott egy, úgyhogy ezt féltve őrzöm azt a könyvet. Tudnélik, vannak benne túlhaladott részek a profécia magyarázatban. Vannak, ezt nem vitatom, hogy egy néhány van, de olyan értékei vannak annak a könyvnek, például összegyűjtötte az újságcikkeket, összegyűjtötte, hogy mit írtak az 1755-ös november 1-i lisszaboni földrengésről. Összegyűjtötte, hogy az 1780. május 19-es sötét napról milyen újságcikkek jelentek meg. 1833-as csillaghullásról milyen cikkek jelentek meg. De nekem az összes között a legjobban azt tetszik, hogy leírta, illetve hát idézi ezt, ezeket az újság híreket, hogy az amerikai hajósok, akik teherhajóikkal bejárták az indonéz szigeteket, Ausztráliát, ugye akkor már kezdett egy virágzó kontinensé válni Ausztrália, Shanghaiba elmentek, Japánba elmentek ezek a nagy tengerjáró amerikai hajók, és akkor jöttek vissza a matróz, hogy az egész világ megbolondult, mert mindenki arról beszél, hogy 1844-ben vagy 47-ben eljön Jézus. Ez azért a legkedvesebb a szívemnek. Megmondom miért. Mert mi fókuszálunk a Miller mozgalomra, hogy Miller felfedezte. És valóban az advent nép onnan sarjadt ki. Onnan sarjadt ki. Ez nem vitás. A Miller mozgalomból. De nem egyedül ő kapta a felfedezést a Szentlélek által. Itt, ezen a kontinensen, Angliában legalább 10 voltak, és olyanok, hogy újságíró, orvos, bankár, ugye Drummond bankárról biztos, hogy hallottátok, hogy röpiratokat adtak ki, közel 100 olyan traktátus jelent meg Franciaországban is, és Angliában 1844 előtt, amelyek erről beszélnek. Itt bent Európában pedig ugye Joseph Wolff, aki zsidó családba született, rabbi lett, aztán látta, hogy ez nem egyeztethető össze az isteni gondolattal és akarattal, hogy még mindig a zsidósága választott még. Lett belőle római katolikus pap, ott is nagyon csalódott. Aztán utána elment anglikán papnak, és ott is nagyon csalódott, és azt mondta, na most már tovább nem vándorolok, én Jézusé vagyok, felfedeztem, hogy 1844-ben el fog jönni. És az én legfontosabb dolgom, hogy elmenjek Izraelben, mert ott még mindig, tehát Izraelben azért a sok vér áldozat, meg egyéb miatt, a szélszóratás miatt is mindig maradtak kis zsidó családok, akik úgy meg tudták húzni magukat. És megyek az én népemhez, hogy persze nem kellett az ő népének. Tehát most merre menjek? Európába menjek? Ugye itt már Európába terjesztették az evangéliumot. Ugye ez a bizonyos Csehovszki nevű cseh-lengyel katolikus pap, aki szintén rájön erre, hogy 1844-ben valami óriási dolognak kell történni. És akkor megy tovább Joseph Wolff, ugye megy India felé, átvág Kínán, többször kerül halálos veszedelembe. Hát akkor már ott egy masszív mohamedanizmus működött. De India, mivel angol gyarmat volt, azért ott voltak keresztények. És hogy hogyan se, de összetalálkozott Wilsonnal. Ez a új Delhinek az anglikán püspöke volt. És ott megtárgyalták, mert Wilson azt mondta, hogy 1847-re, tehát itt van egy kis gyengeség ugye az Artaxerxes Longimanusnak a rendelete között. Vannak, akik későbbről indítanak, 1454-től. Indítják a 2300 éves proféciát. De képzeljétek el, hogy ő is anglikán, és oda érkezik, mint anglikán pap, aki egyébként már régen advent pap, oda érkezik Új-Delhibe, és beszél a püspökével, és a püspöke ugyanazt az igét tanulmányozza, és ugyanarra az eredményre jut, mint ő. És akkor megy tovább, és hát nem, tovább nem akarom mondani, mert majd érdemes lesz elolvasni, ha egyszer végre a testvérnő képes lesz rá, hogy befejezi a lektorálását az úttörőink életének, mert a fordítás már másfél éve megvan, de sok dolga van annak, aki lektorálja. A lényeg az, hogy csodálatos történetek vannak. Hát ki indította az embereket, hogy tanulmányozzák pont akkor a 2300 éves proféciát. Nem csak Miller volt az egyetlen. Az egész világra kiterjed. És ezek a matrózok, hajósok, akik jönnek vissza Amerikába, azt mondják, hogy minden part, Európa, Ázsia, Ausztrália és a szigetek partjaira arról visszhangoznak, hogy eljön Jézus hamarosan. Tehát óriási volt ez. Óriás, az egész földre kiterjedő. Tehát akkor a csalódás is óriási volt. Az egész földre kiterjed. Nem találunk mást, testvéreim, a történelemben. Nincs más ilyen. Hogy a számban édes volt, de amikor lenyeltem, akkor keserű. És az Úr azt mondja, hogy jó, át kellett élni, mert látni kellett az embereknek, önmaguknak is, kis ártatlan közösségeknek is, de a saját szívednek is látnia kellett, hogy mi volt ebben a nyereségvágy, hogy azért üdvözüljek is, és mi volt benne az őszinte istenfélelem és odaadás, hogy én szeretem Jézust, és alig várom, hogy meg tudjam ölelni őt, és találkozni tudjak ő vele. Szükség volt erre a nagy megrázkodtatásra. Isten tudta, hogy miért engedi meg. Pontosan tudta, hogy miért engedi meg. De abban a pillanatban ki is mondja. Azonnal, ahogy a gyomra megkeseredik, ahogy leér, azonnal mondja, ne ülj meg a babérjaidat, ne keseregj, hanem indulj neki. Nézzétek meg, mikor Jézus Krisztus találkozik a tanítványokkal, és aztán ugye azok visszamennek, egy-két nap múlva elindulnak Galilea felé, elmegy utánuk, és ott mondja el, legeltesd a juhaimat. Menjetek e széles világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. Szinte egy hónap leforgása alatt azonnal megbízást ad. Nem nyalogatjátok itt a sebeiteket, annál nagyobb sebet, mint amit a szerető Isten kapott azzal, hogy oda kellett áldozni neki a legdrágábbat, akivel szíve, lelke, mindene egy volt. És ilyen gyalázatosan tudott vele az ördög elbánni ezen a földön, és az eszközeink keresztül ilyen gyalázatosan bántak vele, annál nagyobb sebet te sose fogsz kapni. Ne nyalogasd a sebeidet. Kezdj el dolgozni. És innen egy egész nép kapja meg, hogy profétány nép. És én csak annyit szeretnék elmondani még, mert ezzel fogunk majd délután is foglalkozni, hogy a végén, hogy nagyon fontos dolog, hogy tudjuk, hogy mit kell mondani. A profétának fontos volt, hogy mit kell mondania. De a héten is elkezdtem, pont az imahét miatt, elkezdtem tanulmányozni, hogy mikor szólaltak meg Isten profétái. Milyen körülmények között? Kaptak egy üzenetet, és kiálltak valami sziklaoromra, elkezdtek kiabálni, hogy figyeljetek, vagy bementek a művelődési házba, nem tudom mi volt akkor, valami zsinagógába, vagy akárhova, és elkezdtek, na most ezt hallgassátok meg, mert ez a legfontosabb, ezt üzente az Isten. Borzasztó érdekes dolgot fedeztem föl, de még nem dolgoztam, de kifogom, hogy például Noé-nál igaz, hogy írja Ellen White a Pátriárkák és Proféták című könyvben, hogy ő intette az ő kortársait. De a Bibliából azt tűnik ki, hogy hogyan tudta a kommunikációt megteremteni a kortársaival. Az engedelmességén keresztül. Az Úr azt mondta, építs bárkát, és elkezdte. Nem kiállt, és nem odaugrott, és azt mondta, hogy figyeljetek, nekem bárkát kell építeni, ébredjetek! Nem. Engedelmesen, amit az Úr kért tőle, elkezdte csinálni. És ez kérdéseket vetett fel az emberekben. Akkor viszont hűségesen elmondta, hogy ezért csinálom. Pedig profétai látást kapott vízözönről, ugye ő tudta egyedül, hogy az hogy fog lezajlani. Világos látást kapott az utána elpusztult világon a továbbélésről, de nem tette ezt, hogy most akkor, ugye sokan mondják azt, hogy fantasztikus kommunikáció volt, egy teljes földet áthálózó elektronikus hálózat volt a vízözön előtt. Nem tette azt, hogy ezen keresztül mindenkinek kikiabálta, hogy ébresztő, hanem elkezdte az engedelmes életet. Szóval másik nagyon érdekes dolog, hogy Mikás profétának, nem a, aki írt a Bibliában, hanem aki kortársa volt Akhábnak és Józsafátnak, ugye őnek egy világos mennyei látó volt, proféta. Volt egy mennyei látása, hogy Józsafátnak nem kellene összefogni Akhábbal. De nem ugrott oda. Nem rohant oda, és kezdte mondani Józsafát, ezt mit csinálsz? Megőrültél? A legelvetemültebb emberrel összeállsz itt csatározni, csak azért, hogy ő neki védve legyen az északi szíriai határa. Hát az Úr rád bízta a déli országrészt. Csináld végig azt istenfélelemmel. Nem áll ki. Hanem hogy mondjál az üzenetet? Oda hívják, mert az engedelmes élete az egy világos mennyei üzenet mindenkinek. Másképp élek, mert kaptam Istenről kinyilatkoztatást erről, hogy kell élnem. És hát nagyon jól ismerte a Akhábot, azt mondja, nem hívom, mert ez mindig rosszat mond. Ez mindig csak rosszat mond. De mikor oda hívják, és először akadozva beszél, és azt mondja, mit akarsz hallani? Te nem akarsz rosszat hallani. De ugye Lóki a lóláb, és ugye Akháb is tudja, hogy azért ez egy nagyon érdekes szövetség, amit én itt a Józsafáttal kapcsolatban hallok, azért jó lenne az igazat hallani. Mondd az igazat. Az igazat akarod hallani? Akkor elmondom, amiben látásom van, akkor el fogom mondani. Láttam Izrael szétszóródva a hegyeken, mint a nyájat. Nagyon érdekes, hogy végig néztem a Bibliából, nem jutottam még a végére, azért mondom, még nincs kidolgozva, de látjátok, Illés volt az, aki így föláll, mert oda kell neki menni a királyi palotába. Őróla tudjuk, és Keresztelő János az, hogy kiment a pusztába, és ott a pusztába kijáró, nyilván az összjönősokhoz kijáró embereknek kezdte elmondani az ő látomását, tehát az ő küldetését. De a profétáknak a döntő része nem így kiállt, hanem élte azt az életet, ami engedelmes életet, és az fölhívta magára a figyelmet, és így minden akadály nélkül el tudták mondani a látásukat. Hogy miért látók ők? Így minden akadály, mert a szíveket a Szentlélek előtte kinyitotta, kíváncsivá tette, érdekelté tette. Tehát a többségét én így látom, egy néhányan egész másképp kellett, hogy fellépjenek. De amit a végén szeretnék elmondani nektek, ami a legmélyebben érintett engem, és egyszer már ilyen délutáni óra alkalmával, hogy érintettük ezt a kérdést, mikor itt együtt voltunk ki ma órán, 3 éve, vagy hány éve, 4 éve lehet is már, hogy ami engem nagyon mélyen érint, ez a bizonyos engedelmes magatartás. A magatartás. Hogyan lesz valakiből igazából proféta? Hogyan lesz a mi népünkből profétai nép? Van egy látásunk, van. Hát hogyne azért a többi protestáns egyházhoz képest egy nagyon erős látást kaptunk az Úrtól, és sorban jönnek az események, ugye, amikben már kifejlődve látjuk, ugye, következő fejezet, Jelenések 10 után következő fejezet 11. Annak a végén ott van, hogy láttam megnyilatkozni az Isten templomát, és benne a szövetség ládáját. Tessék mutatni másik protestáns gyülekezetet, amelyik felfedezi ezt, hogy ez összefüggésben van Jelenés 10-11-jel, összefüggésben van Dániel 8-14-jel, ez egy hatalmas láncolat, és ebben ez egy tiszta látás. Az Isten megváltási terve. Tovább nem akarom sohalni, de visszatérek ahhoz, hogy mikor lesz igazából Isten népe a profétai nép. Mert azzal, hogy látásunk van, még nem vagyunk azok. Szeretnék egy profétának a profétai szolgálatba lépéséről egy pár szót váltani veletek, csak tényleg nagyon gyorsan. Hogy is lett Elizeusból proféta? Hogy lett?
Szent,
szántott a hétköznapi munkáját, engedelmesen, szorgalmasan elvégezte, és nem volt semmi olyan, amire azt lehetett volna mondani, hogy ez az ember nem becsületes. Semmiben nem lehet. Tehát a becsület ez a rendkívül fontos. Azt tudjuk, hogy kész volt azonnal menni. Mit csinálni volt kész? Azt mondja a Királyok első könyve 19. fejezete, hogy elmentek tőle, vettek egy pár ökröt, levágta az ekéhez való szerztámogott tüzet, rakott, megfűzte azok húsát, és népnek adta, és azok ettek, és felkelvén elment illést után. Itt még csak azt mondja, hogy szolgált neki. Igen, aztán Királyok második könyve, harmadik fejezetében, igen, nagyon helyesen mondjátok, 11. versnek a vége. Vizet öntött a kezére. Én azt gondolom, testvéreim, amikor ezt megtanuljuk, akkor leszünk prófétai nép. És ott van egy elhívott Elizeussal szemben, ő is érint valakit, rajta keresztül az Úr érint valakit, szóval valakit úgy hívja, hogy Géházi. Előttünk már az Géházi, az a poklosságot büntetésül kapott, engedetlen szolga. De ugyanezért lett elhívva, mint Elizeus. Jöjjön ide, a szolgálata folytán hűséges, becsületes, engedelmes szolgálata folytán tanulja meg, mit jelent alázattal képviselni az Istent. Mert a prófétán ez a döntő dolog. Mit jelent alázattal képviselni Istent? Olyan hatalmas feladatokat kapott már Géházi, csak gondoljátok végig, mikor Elizeus odaadja neki a potyát. Menj el, és tedd a halott gyermeknek az arcára. Tehát már ő közel volt ahhoz, hogyha Elizeus megidősödik, elköltözik a minden élő kutyán, akkor ő lesz a következő, de nem lehetett. Mert győzni tudott, ugye délelőtt beszéltünk itt a szombatiskolában a kapzsiságról, hogy sajnos ez egy borzasztó kísértés, ugye ezeket az izraelita főembereket elkapta ez a kísértés, és Géházi is a helyzet adta lehetőségeket akarta kihasználni. Nem akart akart ő nagyon gazdag ember lenni? Nem, nincs benne a Bibliában. Szóval én ne vegyem el, itt vannak ezek a szegény proféta iskolások. De az engedelmesség és az alázat, hogy megvárom, hogy Isten mire hív el, mire küld engem, ez egy döntő dolog ahhoz, hogy valaki profétai nép tagja legyen. És én azt gondolom, hogy valahol itt kellene megkezdenünk az átgondolást. Tudok-e úgy szolgálni a másiknak, a legegyszerűbbnek is, hogy vizet öltök a kezeire? Hogy a piszkos kezét, hogy le tudja mosni, mondjuk meg magyarul, nem? Ez egy igen szolgai munka. Az Úr gyakoroltat bennünket, ugye az úrvacsorai lángmosás alkalmával, de nagyon kevés. Mennyire tudunk szolgák lenni, engedelmes és alázatos szolgák. Ez a nép, ez látásban már nem szenved hiányt, de addig nem lesz Isten küldötte, amíg a magatartása nem lesz proféta, és én szívből kívánom adná az Úr, hogy ez előbb vagy utóbb, de nagyon gyorsan bekövetkezzen az életünkben. Amen.